Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való már egyébre, mint hogy kidobja és széttapossa az ember. Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem rejthető. És ha világosságot gyújtanak, nem teszik vék alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának. Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és magasztalják mennyei atyátokat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Napi Evangélium című műsorunkban. A mai szakasz, az evangélium a hegyi beszédnek a része. Ugye a hegyi beszéd az két evangélistánál található, Máténál, az 5. fejezettől a 7. és ugye a záró hasonlata a sziklára épült ház és a homokra épült ház. Ugyanez az záró hasonlat a másik evangélistánál, Lukácsnál is megtalálható, akinél szintén a hegyi beszéd, ott síksági beszédként szerepel. A mai szakaszunkat, amit felolvastam, megelőzi a 8 boldogság. Annak a záró mondata, ami 9. boldogság lenne, mondják, hogy ez nem egészen önálló, hanem inkább összefoglalás akar lenni. Boldogok vagytok, ha miattam, és ott felsorol, hogy mi mindent tesznek, szidalmaznak, üldöznek, stb. És előzőleg nem tivel szólítja meg Jézus a boldog mondásokban a tanítványt, az utolsónál igen, és itt pedig szintén azt mondja, hogy ti vagytok a fölsója, ti vagytok a világ világossága, és ez a ti, ez, vagy annak a ragozott formái előfordul ebben a szövegben elég gyakran, tehát egyesek mondják, hogy ez szinte lehet hangsúlyos is ebben a szakaszban. Itt ebben a szakaszban a ti vagytok a fölsója egy érdekes szókép, hasonlóképpen ti vagytok a világ világossága. Ez is egy olyan szókép, ami tulajdonképpen lehetne egy meghatározás, egy definíció. Tehát, hogy Jézus a tanítványi kört, vagy az egyházat igazából metaforákba, képekbe határozza meg, nem annyira bonyolult körmondatokkal, ahogyan mi a meghatározásokat szoktuk elvégezni, vagy valamilyen meghatározást szoktunk adni. Ebben a szakaszban feltűnő, hogy akár a só, akár a világosság össze van kapcsolva. Ezt azért jegyezzük meg, mert más helyen, máshogy is előfordul mindegyik kép, Lukácsnál, Márk evangélistánál is, ott viszont nincs összekapcsolva, és külön-külön szerepel. Ennek következtében azt lehet mondani, hogy ez az evangélistának az alkotás, hogy ezt a kettőt összekapcsolja, sőt, többieknél nincs annyira kiemelve a tett, itt pedig lenn, arról van szó, hogy lássák jó tetteiteket, és magasztalják mennyei atyátokat, így fejeződik be a mai szakasz. Máté evangélistánál a tettek nagyon fontosak. Egyrészt itt a hegyi beszédben is Jézus sokszor beszél, hogy hogyan imádkozzunk, hogyan alamizsnálkodjunk például, hogyan böjtöljünk, tehát ezek mind, azt lehetne mondani, az embernek a tettei. Sőt, a legutolsó helyen, ugye ott az evangélium vége fele, a 25. fejezetben az ítéletnél is, hogy szétválasztja a kosokat anyajuhoktól, és akkor utána, jöjjetek, atyám áldottai, mert éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, stb. Tehát itt is a tettek fontosak, és ebben a szakaszban is. Azonban nézzük csak előről, ti vagytok a földsója, tehát ez egy szókép, egy metafora, amelyik nagyon szép és érdekes. Majd várnánk, hogy ez egy önbizalmat is ad. Tudjuk, hogy a show az régente nagyon drága volt, nem is volt mindig olyan könnyű hozzá jutni, és nagyon sokan meg is gazdagodtak a showból. Hasonlóképpen, hogy ti vagytok a világosság, ti világítotok, rátok oda kell figyelni. Hát ez egy pozitívum is lehet. Ami pozitívum igazából azt akarja jelenteni és jelezni, hogy a tanítványoknak igazából öntudatosnak kell lenniük, nyugodtnak, bátornak, nem kell kétségbe esniük, hiszen Jézus őket arra szánja, hogy a világban legyen só, a világnak legyen íze, és igazából a tanítványok is olyanok, akik világítanak, akikre oda kell figyelni, tehát lehetne ennek egy ilyen pozitív kicsengése, de meglepő, hogy ebben a szakaszban mégsem ez figyelhető meg, hanem éppenséggel egyfajta figyelmeztetés, amit úgy szoktunk nevezni, hogy parajnézis. Tehát mintha Jézus valamitől óvná az ő tanítványait, mert arról van szó, hogy a só ízét veszti. Egyáltalán a só ízét vesztheti-e? Ez egy olyan komoly kérdés, amire nagyon sokáig azt mondták, hogy hát nem lehet a só, az nem tudja ízét veszíteni. Viszont ismerjük az ókori sókinyerésnek a módját. Ott azért a só nem volt annyira tisztított, mint nálunk. Szennyező anyagok belekerülhettek, nem szennyező, más jellegű anyagok, amelyek esetleg éppen a sónak azt az erős koncentrátumát azt megbontották, ennek következtében a só az megromolhatott, és akkor kidobták, és azon tapostak az emberek. Na most a taposás, vagy széttapossa az ember, ez Izaiás prófétánál tulajdonképpen a figyelmeztetést, az ítéletet jelenti, tehát azt akarja mondani Jézus, hogy a tanítványok azok meg lesznek ítélve. Tehát az ítélettel számolni kell, és valami elromolhat, rosszra fordulhat, még a legjobb is, ez is benne van ebben a lehetőségben. Hasonlóképpen a világosságnál is majd ezt látni fogjuk. Ugyanakkor a só az többféle funkcióval rendelkezett már az ókorban, például meg ma is a sót azt használjuk ízesítésre, tisztítószernek is használják a sót, és a zsidók számára különösen is fontos, hogy az áldozat bemutatásakor sót kell használni. Tudjuk, hogy a görög világban a só az a barátságnak a jele, ha valakinek sót adnak, tehát még háború végén is, amikor jönnek be akár a felszabadító csapatok, akkor az embereknek sót kínáltak. Hallottam, hogy így jöttek be annak idején katonák, és ezzel a békés szándékukat is jelezni akarták. No, itt a só tehát jelenti azt is, hogy ez egy kontrasztanyag, tehát a romlás ellen használják, és hogy az áldozati állat, amitnek a húsát fölajánlanak, az nem lehet romlott, tehát Istennek romlott, rossz dolgot nem lehet adni, ezért használják tulajdonképpen a kultuszban a sót. Ugyanakkor van egy másik szókép itt, és ez pedig lenn a világosságnak a szóképe. És Jézus azt mondja, hogy világosságot ugye nem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék, tehát itt is megvan a figyelmeztető rész benne, de ugyanakkor, ha ti vagytok a világ világossága, erről eszünkbe juthat az, hogy Jézus, amikor a vakon szülöttet meggyógyítja Szent János evangéliumában, akkor azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Tehát tulajdonképpen aki Jézus ebben a világban, abban a keresztények is részesülnek Jézusnak a kegyelméből, hogy az ő létük a világban világosságot jelenthet a többi embernek, a világnak. És pedig Len, Jézus még egy állóképet is mond, tehát mindegyik talán állókép, megmagyarázza itt is, hogy egyrészt van a hegyre épült városnak az állóképe, az ókorban gyakran védelmi célokból is hegyre építették a városokat, és azt lehetett látni. A másik pedig, hogy a lámpa. A lámpa pedig ugye szintén arra szolgál, hogy egyrészt biztonságot adjon azoknak, akik belépnek a házba. Itt tudni kell azt, hogy Palesztinában a ház az csak egy helyiségből áll, és ennek következtében mindenkinek világít a lámpatartóra helyezett világosság, tehát az olajban égő mécses, vagy pedig akár egy gyertya, hogyha gondolunk rá. A görögöknél viszont több helyiségből állt egy lakás, és ennek következtében, aki belép, hogy az ott tulajdonképpen tudjon tájékozódni. Lukács evangéliumában ez a kép egy kicsit így fest. És a világosság az mit akar itt jelenteni? Tehát megmagyarázza a végén, azt mondja, hogy így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket és magasztalják mennyei atyátokat. Tehát tulajdonképpen a keresztényeknek a feladata egyrészt, hogy Jézus tanítását fölragyogtassák, nem csak szavaikkal, hanem az életükkel is. És pedig Len, miről van itt szó? Itt a jó tettekről van szó, de ezek a jó tettek nyilván az irgalmasságnak a tetteit jelenti, mert ugye az evangélista a 25. fejezetben, amikor beszél a utolsó ítéletről, ott pontosan az irgalmasság tetteit azt említi meg. Az irgalmasság tette a zsidóknál is ismertek voltak, tehát hogy a betegeket meg kell látogatni. Például, hogyha szegények házasodtak, akkor azokat a legszükségesebb eszközökkel el kellett látni. Ez is az irgalmasságnak a cselekedeteihez tartozott, aztán a halottakat eltemetni. Mi is ismerjük az irgalmasságnak a lelki és a testi cselekedeteit. Tehát itt valószínűleg erről van szó, és most megtévesztő lehet, hogy lássák jó tetteiteket. Ugyanúgy a hegyi beszédben majd hallani fogjuk később, hogy hát pontosan arról van szó, hogy inkább a rejtekben kell a jó tetteket művelni. De azért mégis ez a jó cselekedeteket valamiképpen egy jó embernek a cselekedeteit észreveszik, és itt nem arról van szó, hogy hencegni kell a cselekedetekkel, hanem azokat előbb-utóbb az emberek észreveszik, anélkül, hogy az ember a mellét verné, vagy dicsekedne. És ez a jó tett, ez nem az ön dicséretet akarja szolgálni, hanem Jézus azt mondja, hogy lássák jó tetteiteket, és magasztalják mennyei atyátokat. Mert tudnélik, hogy ennyire jók tudjanak lenni a keresztények, ahogyan mondták róluk, nézzétek, mennyire szeretik egymást az ókorban. Ez a mennyei atyának köszönhető, és Jézus tanításának, aki megtanítja a tanítványait arra, hogy hogy kell viselkedni. És ebben a szakaszban, amit itt hallottunk, tehát a mai evangélium, napi evangéliumban a világosságról és a sóról, ez egy figyelmeztetés is akar nekünk lenni, hogy a mi életünk az Jézusnak a világosságát tudja közvetíteni mások felé. És ugyanakkor az embereket jó tettekkel könnyebb megnyerni, mint tanítással. Jézus tanított előzőleg, elmondta a 8 boldogságot, itt pedig már a tettekre figyelmeztet, és ezek a tettek, ezek teszik az embert hitelessé, nem csak a szavaink. Szavaink is fontosak, lehetnek azok is hitvalló jellegűek, bátrak, sőt ezekre is szükség van, de adja a Jóisten, hogy a mi tetteink is, ha rejtekben is vannak, világítson az embereknek, és magasztalják értünk a mennyei atyát. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.